arról a testről, amely környéken a bennünk lakozó bűn, aminek a lényege az, hogy nem Istentől várom az életet, hanem megtanultam megszerezni más módon, hogy ne legyek Istennek kiszolgáltatva. Az úgynevezett jó és szent test, tehát a farizeusi test is utálatos Isten előtt, ez a vallásos test is utálatos Isten előtt, mert nem akar és nem is tud megjavulni. Magamtól csak testi módon tudok élni. Tehát elhatározhatom én, hogy Istenért élek, nem fog sikerülni. Vagy legalábbis lehet, hogy a saját akaratom szerinti életben fog sikerülni, csak az Istennek nem kedves. Tehát gyakorlatilag csak testi módon tudok élni magamtól, a testem fogja vagyok. És csak úgy tudok kiszabadulni ebből a fogságból, hogyha meghalok. Viszont a szellemi valóság az, hogy Jézussal együtt én is keresztre lettem feszítve. Ugye erről beszél Pál apostol a Galata 2:20-ban. Isten szemében már meghaltam, amikor újjászülettem. És a szellemi valóság az, hogy Isten a keresztre feszítésemmel belehelyezett engem az örök életbe, ami valójában Jézus Krisztus élete. Tehát nekünk nem egy ilyen különálló örök életünk van, amit Jézus Krisztustól kaptunk, hanem magát az ajándékozót kaptuk meg ajándékként. És ő maga az örök élet. A szellemi valóság az, hogy Jézus Krisztussal együtt egyé lettem a halálában és a feltámadásában, azonosultam vele, Isten így lát engem, ugye ez a szellemi valóság, ahogy Isten látja a dolgokat, tehát azonosultam vele, és ma az ő életét élem. Isten kicserélte az én régi életemet Jézus Krisztus életére, és így tudta ezt a gyönyörű új életet adni nekünk. Krisztusban minden az enyém, ami az övé. Enyém a múltja, enyém a jövője, enyém a méltósága, enyém az áldásai, a tisztasága, stb. Krisztusban én már nem bűnös, hanem igaz vagyok a szellemi valóságban. Isten Krisztus igazságát, az ő igaz voltát ajándékozta nekem. És akkor vágjunk bele az új témába, hogy hogyan válhat a jellemünk is szenté, tisztává. Ugye egy kézenfekvő válasz az, hogy a szellemi fegyelem alapelveinek gyakorlása által. Mit értünk a szellemi fegyelem alapelvein? Például a bűnvallásnak a gyakorlását, a hálaadásnak a gyakorlását, a dicsőítésnek a gyakorlását, a közbenjárást, másokért, az igeolvasást, rendszeres igeolvasást, az engedelmességet, a szolgálatot, a közösséget, a közösség aktív tagjának lenni, az evangélium hirdetését, és nyilván még ki lehet egészíteni ezt a listát, ugye attól függ, hogy milyen gyülekezetbe vagy felekezetbe tartozunk, vagy milyen kegyességi irányzatba, még egy-két dologgal ki lehet egészíteni a listát, de nagyjából minden keresztény egyetért ezzel a listával. De ki lehet egészíteni bőjtel, meg még más dolgokkal is. Egy probléma van ezzel a listával. És ezt a problémát egy képpel szeretném bemutatni. Vetítem a képet. Erről van szó. Tehát fordítva ülünk a lovon. Miért ülünk fordítva a lovon? Ugye azt gondoljuk, hogy a szellemi fegyelem alapelveinek a betartása által válunk a jellemünkben is szenté. Hogyha ezeket gyakoroljuk kitartóan, akkor a jellemünk meg fog változni, és ezáltal kezdünk egyre inkább hasonlítani Krisztushoz. Na most ezzel a problémával mi a logika? Az a logika vele, hogy az ember saját erőből akar megszentelődni. A szellemi fegyelem alapelveinek a gyakorlása által. De mégis saját erőből. A cselekedeteim alapján akarom elérni a szentséget a jellememben. És nem megy. Jó, hogy az identitásomban nem kell elérnem már a szentséget, mert ugye, ha Isten újjászült minket, akkor az az identitásunk, hogy szentek vagyunk. Tehát a megszentelődés, mint folyamat, az identitás szintjén nem értelmezhető, hiszen amikor újjászülettünk, akkor Isten már szentétett minket. Tehát szentek vagyunk az identitásunkban. De a jellemünkben értelmezhető persze a megszentelődés folyamata, csak ugye az a gond, hogy a cselekedetek alapján, saját erőből, hiába gyakorlom a szellemi fegyelem alapelveit, nem fogom tudni elérni a szentséget. Ez valójában, ez az úgynevezett szentfüggetlenség, amiről beszéltem már a vasárnap, ami a testből jön, ez a szárvsznak a terméke. Ami jónak látszik, de valójában gonosz dolog, mert továbbra is az Istentől való függetlenség a lényege. Eleve kudarcra van ítélve ez a próbálkozás. Reménytelen dolog így megszentelődni. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, nem is igazán sikerül. Be kell, hogy lássuk. De azért van valami összefüggés a szellemi fegyelem alapelvei és a szentség között, mégpedig ez. Hogy a szentségünkből fakad az, hogy a szellemi fegyelem alapelveit tudjuk gyakorolni. Tehát én nem azt akarom, hogy azt gondoljátok, hogy ezek haszontalan dolgok. Nem. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy a szellemi a fegyelem alapelveit gyakoroljuk. Csak nem ez fogja biztosítani a szentségünket, vagy a megszentelődésünket. Hanem a megszentelődésünk által tudjuk egyre inkább, egyre tudatosabban gyakorolni a szellemi fegyelem alapelveit. De nem ok, hanem okozat. Jó, viszont fennmarad a kérdés, hogy akkor mi az, ami segít minket a megszentelődésünkben? Mi az az eredendő oka, az igazi oka, ami szentségünknek, ami megszentelődésünknek? Tehát itt mindig a jellem szintjéről beszélek. Mert az identitás szinten ezt már tudjuk. Tehát hogyan érhetjük el akkor, hogy megszentelődjünk? Hadd tegyek fel egy kérdést. Ugye ezt már az első vasárnap tisztáztuk, hogy mi volt Jézus legnagyobb kérése az Atya felé. Az, hogy ahogy én te benned és te én bennem, úgy ők is bennünk legyenek. Tehát ez a Jézus Krisztussal és az Atyával való egység. Ez volt a legnagyobb kérése Jézusnak, amit a tanítványaiért kért. De mi volt a második legnagyobb kérése? És itt most megállok, és előveszek egy sportszeletet. És lehet tippelgetni. Szerintetek mi volt Jézus második legnagyobb kérése, amit a tanítványaiért mondott az Atyának?
Azt a tanulmányok legyenek a bőrében.
Nem rossz, de nem erre gondoltam.
Hogy
nevet ki őket a világból. Igen.
A Szent Szellemet.
Igen. Maradjatok meg az én szeretetemben, mert ott valami... Igen, ez is egy megkérés, ez biztos.
Egyébként.
Az volt az első. Mi volt a második legnagyobb kérdésem? Hogy legyenek vele? Ott legyenek, ahol én vagyok, igen, ez már elhangzott. Őrizd meg őket, a gonosztól? Igen. Más tipp még?
Szentek legyenek.
Hogy szentek legyenek. Ez hogy fogalmazta pontosabban? Ki mondta ezt? Ez volt. És akkor megnézzük a környezetét is. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba, én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Szóval az ige, az igazság tud minket megszentelni. Nyilván a befogadott igazságról van szó, tehát az az igazság, amit elutasítunk, az nem fog megszentelni minket. A befogadott, a szívünkbe fogadott igazság, a szívünkbe fogadott ige az, ami megszentel minket. Ezért kérte Jézus ezt, hogy szenteld meg őket az igazsággal. Tehát ettől leszünk szentek a jellemünkben is, és ezáltal tudjuk gyakorolni majd a szellemi fegyelemnek az alapelveit. Egyedül csak a szívedbe befogadott ige tud megszentelni téged. Nincs más út. Annyi más úttal próbálkozunk. Ugye a szellemi fegyelem alapelveivel, akkor projekteket indítunk, hogy hogy legyek jobb bizonyságtévő, meg hogy legyek hűségesebb az Úrhoz, stb. És nem megy. Nem megy. Ha magunkban nézünk őszintén, akkor meg kell mondani, hogy kudarcot vallunk ezekben a próbálkozásokban. Egyedül a szívünkbe befogadott ige tud megszentelni minket. Nincs más út. Tehát ilyen szempontból a bűnvallás, a háladás, a dicsőítés, a szolgálat, stb. Ezek mind zsákutca. A megszentelődés szempontjából. Hangsúlyozom. Egyébként nagyon hasznos és nagyon szuper dolgok ezek, és nagyon fontos dolgok. De a megszentelődésem szempontjából ez zsákutca. Az identitásodról, a Jézussal való egységedről szóló igék nem csak teológiai érdekességek. Nem csak egy másik gondolkodásmód, amit követünk, vagy nem. Ugye most itt hallottatok tőlem egy gondolkodásmódot, majd hazamentek, és akkor azt mondjátok, hát igen, a Laci érdekes dolgokról beszél, de hát az élet megy tovább, és akkor majd jövőre meghallgatunk valaki mást, aztán megint jön valaki más, és akkor így összeszedünk, mit tudom én, 30 féle ilyen teológiai irányzatot, vagy ilyen kegyességi irányzatot, és akkor majd abból mazsolázgatunk, hogy mi a megfelelő nekünk. Azt szeretném érzékeltetni veletek, hogy ennek sokkal-sokkal nagyobb tétje van. Tehát ez nem csak egy érdekes gondolkodásmód, amit én előadok nektek, hanem hitem szerint ez az egyedüli út, ami meg tud szentelni mindannyiunkat. És ezért óriási a tétje ennek. Ezért óriási a tétje. Mert ha én az igét mondom, ha én valóban az igazságot helyesen hasogatom, akkor egyedül ez az igazság tud minket megszentelni. Tud olyan változásokat előidézni a jellemünkben, amelyek által Krisztusra hasonlítani tudunk. Tehát ezért óriási a tétje ennek, hogy hogyan viszonyulunk az igazsághoz, hogy mennyi igazság szeretet van bennünk. Az igazság szeretet az az egyik legfontosabb tulajdonság. Mert ha van benned igazság szeretet, akkor a többi ki tud alakulni. Mert akkor tükörbe mersz nézni, és be tudod látni azt, hogy eddig tévedtem. És én pontosan tudom, és csak egy példát hadd mondjak el ezre vonatkozóan, hogy tartottam kicserélt élet konferenciát, és utána egy 60 év körüli férfi odajött hozzám, szinte fájdalom volt a hangjában, hogy eddig 21 évig másképp gondolkoztam, és most látok benne, hogy tévedtem. Átéreztem a fájdalmát. És annak idején nekem is fájt, hogy 12 évig másképpen gondolkoztam. Igen. De nem bántam meg, hogy váltottam. Egyáltalán nem bántam meg. Azóta egészen más az életem, és egészen más a gondolkozásom. Tehát ez tényleg így van. Ahogy Jézus is mondta János 8.32-ben, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket, vagy szabaddá tesztiteket. Nagyon fontos az, hogy befogadjuk az igazságot, befogadjuk az igét. Tehát ez nem csak egy érdekes gondolkodásmód. Mert ezek az igék adnak neked életet. Ezek az igék azok, amelyek megszentelnek téged. Ha hajlandó vagy a meggyőződéseddé tenni őket, és bízni bennük. Másképp nem meg. Ha hajlandó vagy elengedni a tapasztalataidat, ezt a tapasztalati kereszténységet, vagy ezt az érzelmi kereszténységet, hogy akkor hiszem el kell valamit igaznak, ha én is úgy érzem belül, ez mind hamis. Tehát ha hajlandóak vagyunk úgy hinni, hogy bármit tapasztalok, bármit érzek, akkor is az igének van igaza, az fog megszentelni bennünket. Isten ezeket az igéket használja fel arra, hogy megőrizzen téged a gonosztól. Ugye az Efézusi levél 6. részében van felsorolva a 10. verstől a 20. versig az Isten fegyverzeteinek a felvétele. És ott milyen fegyverzetek vannak? Az igazság szeretetnek az öve, a lélek kardja, a hit pajzsa, az üdv bizonyosságnak a sisakja, ugye az igazságnak a melvasa, a melvértje, tehát ez az igazság, ugye az igazság szeretetre is vonatkozik, és az igaz voltom, az igazi ellenemre is vonatkozik. Tehát ezek a fegyvereink. Tehát Isten ezeket az igéket használja fel arra, hogy megőrizzen téged a gonosztól. Ha hazugságot hiszel el, akkor a gonosz meg fog gyötörni téged. Csak a hazugságaink keresztül fér hozzánk. Csak a befogadott hazugságok által fér hozzánk. De amikor te kitakarítod a szívedből a hazugságot, és az igazságot fogadod be, akkor nem lesz fogása rajtad. Azt mondja Jézus, hogy én nekik adtam igédet. Három óriási ajándékot kaptál mennyei atyától. Az egyik az ő igéje. Ha befogadod az ő igéjét, akkor végre igaz információkat kapsz arról, hogy kicsoda vagy valójában. Végre nem másoktól kell megtudnod, vagy magadtól kell megtudnod, hogy ki vagy valójában. Hanem Istentől. Az ő drága idejéből, ügyéből, ugye a második listából, illetve nektek így mutatom, hogy a második listából, és nem az elsőből, ugye, amit reggel vetítettem. Erőt fog adni a bűn elleni harchoz. Majd ezt ma be is mutatom, hogy hogyan ad a befogadott ige erőt a bűn elleni harchoz. Meg fogja tudni gyógyítani a lelki sebeidet, a traumáidat, mert hogy azt gyanítom, hogy mindannyian hordozunk ilyen lelkisebeket és traumákat, amelyeket mélyen eltemetünk, nem is nagyon engedjük, hogy előjöjjön. De addig nem vagyunk szabadok, azok ott belül mérgeznek minket, és megsebeznek, és fenntartják a gyulladást. Fel tudja építeni az ő igéje a személyiségedet, egy egészséges, csodálatos, vonzó személyiséget. Jézusnak a személyiségét. És nagyon közel hozza számodra mennyei atyádat és Jézust, az életedet, mert most már ő a te életed. Tehát ez az első óriási ajándék, az ő igéje. Jézus olyan igéket adott a tanítványainak, amelyeket azelőtt soha senki nem ismert. Egészen különleges, fantasztikus kijelentései voltak. Mi már megszoktuk őket, mert az evangéliumokat olvassuk 10-20 éve, De képzeljétek magatokat a tanítványok helyébe. Hogy ott vagy tanítványként, és hallgatod Jézust. Hallgatod őt, amikor azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől. Nézzétek meg a madarakat. Nézzétek meg a mezőnek a fűvét. Ez nem volt kijelentve az Ószövetségben. Vagy amikor azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Mert arról fogja megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. És még nyilván nagyon-nagyon sok új idézetet idézhetnék, amelyek drága kincsé váltak a tanítványok számára. És Jézus neked is olyan igéket adott már, és még akar adni, amelyek különlegesek és drágák lesznek a számodra. Ott vannak ezek az igék a te szíved kincsestárában, de még sokkal-sokkal több igét akar adni Jézus. Ezek az igék a te kincseid. Használd fel őket a javadra. Használd fel őket a jellemednek a megszentelésére. Mert ezek által, az igék által fog a jellemed megszentelődni. Ezek által fog a jellemed hasonlóvá válni Jézus Krisztusnak a jelleméhez. A második óriási ajándéka Jézusnak önmaga. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Tehát Jézus oda szentelte magát értünk. Jézus az egész életét annak szentelte, hogy átadja Isten igéjét a tanítványainak, és mindazoknak, akik akár 2000 évvel később lettek a tanítványai, vagyis nekünk. És miért tette ez? Azért, amit kiemeltem pár diával ezelőtt, hogy az ige megváltoztassa, megszentelje őket. Igen, ő megüresítette magát, nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, erről sokat beszéltünk, és mindezt azért, hogy te hozzá hasonlóvá váljál. Ugye általában nem tudom, hogy melyikünk vállalná be azt, hogy három évre beköltözik egy cigány putriba. Ő ennél sokkal többet vállalt el. Mert a mostani komfortunk és a cigányputri között sokkal kisebb a differencia, a különbség, mint a mennyei dicsőség és a megromlott föld között, ahova Jézus jött. És ő ezt bevállalta értünk azért, hogy megszentelődjünk az igazsággal, vagy az igazság által. Jézus az egész életét neked szentelte, hogy az igazságot megkaphass, hogy befogadhassd a szívedbe, és meg tudjon változtatni téged. Óriási áldozatot hozott ezért Jézus. De neked is van részed ebben a projektben, és a te részed az, hogy befogadd az ő igéjét. Hogy rámond az ő igényére, hogy ez az igazság. És én ezen igazság alapján akarok élni. Miért hagynád kárba veszni Jézus neked szentelt életét? Hozd ki belőle a maximumot, amennyit csak tudsz. És a harmadik óriási ajándék, amit kaptál mennyei atyától, a Szentlélek. Az Atya és a Fiú lelke. Ugye ez egy jól ismert rész, legalábbis az első mondatát jól ismerjük, hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ugye az első mondatot jól ismerjük, hogy, hogy Isten valami annyira csodálatos dolgot készített nekünk, amit, amit a szívünk meg sem tud sejteni. És ez valóban így van. Valóban így van. Csak hogy utána folytatódik ez a mondat, mert ugye ezt úgy éljük át, hogy jaj, de izgalmas lesz majd, mikor látom meg, hogy, hogy mennyire fogok csodálkozni, és ez biztos így van, hogyha meglátjuk a mennynek a dicsőségét. De itt azt olvassuk utána, hogy, hogy Isten viszont kinyilatkoztatta nekünk mindezt a lélek által, mert a lélek mindeneket megvizsgál, mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Tehát hihetetlen jelentősége van annak, hogy Isten lelkét kaptuk. Isten lelke megvizsgálja azt, hogy mi van Isten szívében, mi van Isten szívében rólunk, és ezt kijelenti nekünk. Istennek a lelkét kaptuk. Ez elképesztő, ha belegondoljátok. Tehát, csak hogyha emberi buta példával próbálok valami gyenge hasonlatot találni, mi lenne akkor, ha mondjuk én megkapnám a Gyulának a lelkét? Képzeljük el, hogy megkapom a Gyula lelkét, és akkor belelátok a gondolataiba, belelátok a szívébe. Nem tudom, hogy örülne neki, de mindegy, ezt most ne részletezzük. Nem ez a lényeg. De Isten a saját lelkét adta nekünk. És beleláthatunk a szívébe. És kinyilatkoztatta azt, hogy mit gondol rólunk. Az Isten mélységeit vizsgálja ez a lélek. És ezért különleges státuszban vagyunk. A lélek megerősíti az igazságot bennünk. Megerősíti mindazt, amit Jézus mondott, kijelentett az ő igéjében. Tehát mindez azért van, mindennek ez a célja, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Hogyan megy végbe a megszentelődés folyamata? Ugye a reggeli előadást ezzel fejeztem be, körülbelül ezzel az ábrával, hogy az identitásom megváltozott. Hirtelen az azonosságom az, hogy ki vagyok, az megváltozott, egy nagy plusz lett, de a jellemem és a cselekedeteim nem változnak meg rögtön. Hanem viszont hat az identitásom a jellememre és a cselekedetemre, és szépen lassan megváltoznak. Tehát nagyobb lesz a plusz, kisebb a mínusz, így megy ez. Az identitásodban való megerősödés elengedhetetlenül szükséges feltétele a krisztusivá válásodnak. Hát nagyon fontos, hogy mit gondolok magamról. Hogy azt, amit Isten gondol rólam, vagy azt, ahogy értékelem magamat, vagy ahogy mások értékelnek engem. Mert ez a kettő általában nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Ugye megint ott van a két lista. Na, ez egy sok is kérdés. Hol található a római levél első parancsa, és mi az? Ugye, ha a részt megmondjátok nekem, az is elég. A római levél 16 részből áll. Szerintetek melyik részben található az első parancs?
12.
Azt is tudom, hogy mire gondolsz. És az első 11-ben semmi nincs. Elképzelhető, hogy semmilyen parancs nincs az első 11-ben?
Aha.
Értem. 12. Más tip?
Első.
Na, ez már reálisabb, ugye? Igen, más tip? Igen, mondjátok. 5? Jó. Jó, ennyi a csoki. A hatodik részben van. Ja, volt hat, bocsánat. Hol kinek dobhat? Na, és ez a parancs úgy szól, hogy így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Tehát ugye arról van szó, hogy hallj meg a bűnnek. Ne tűrd meg magadban a bűnt. Hallj meg neki. Nehogy leírjátok, nem erről van szó. Nem erről van szó. Azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Gondold azt magadról, hogy már meghaltál a bűnnek. Ezt jelenti ez a parancsolat. Így tekintsd magadat, így lásd magadat, mint aki már meghalt a bűnnek múlt időben. Pontosan erről szól ez a mondat, és nem arról, hogy hallj meg a bűnnek. És hogyan folytatódik ez a parancs? Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Ugye ez az új szövetségnek a logikája. Gondold azt magadról, hogy már meghaltál a bűnnek, gondold magadról, hogy Krisztusban vagy és neki élsz, és ebből következik az, hogy a bűn nem fog uralkodni rajtad. Nem fog uralkodni rajtad. Tehát ez az új szövetségnek a logikája. Ha azt gondolod magadról, hogy már meghaltál a bűnnek, és hogy Krisztusban vagy, és neki élsz, akkor a bűn nem fog uralkodni rajtad. Remélem, már alig várjátok, hogy kipróbálhassátok. És ha esetleg elestek, az még azt sem jelenti azt, hogy ez az ige nem igaz. Mert Istennek minden igéje igaz, és ámen. Így kell hozzáállni ehhez az igéhez, hogy ez mindenképpen igaz. És egyébként, ha elesünk, még azt sem jelenti azt, hogy a bűn uralkodik rajtunk, mert ha uralkodik rajtunk, az azt jelenti, hogy mindig a bűnt kell választanunk. De ha te újjászületett emberként azt gondolod magadról, azt tartod magadról, hogy te meghaltál a bűnnek, semmi között hozzá, ugye, mert egy halott ember hogy viszonyul a bűnhöz? Sehogy. Nem tud viszonyulni hozzá. Hiába piszkáljuk a halott embert, nem fog semmit sem reagálni. Tehát ha azt gondolod, hogy meghaltál a bűnnek, akkor az ígéret szerint a bűn nem fog uralkodni rajtad. Ugye ez nekem felháborító volt annak idején, amikor olvastam, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Ugye elkezdtem veszekedni Pál apostollal, hogy hát köszi szépen az ilyen mondatokat, de hogyan csináljam? Mit csináljak? Mi az, hogy csak így odavágott hozzám, hogy ne uralkodjék a bűn az én halandó testemben? Tehát az a helyzet, hogy uralkodik, és nem tudok mit csinálni. És ez azért van, mert nem értettem az előző mondatot. Nem értettem, hogy az előző mondattal milyen összefüggésben van ez. Mert csak a felszólító mondatokat kerestem annak idején, hogy mi vonatkozik rám, mit kell tennem. És nem értettem, hogy mi az összefüggés a között, hogy gondold azt magadról, hogy meghaltál a bűnnek, és akkor a bűn nem fog uralkodni rajtad. Ilyen hatalmunk van Krisztus Jézusban. Na, mi az új szövetségnek a logikája? Tehát gondold azt magadról, hogy meghaltál a bűnnek, és a bűn nem fog uralkodni rajtad. Vedd komolyan, hogy ki vagy Isten szemében, hogy igaz vagy, hogy szent vagy, és éld meg azt, aki vagy. Erről szólnak az új szövetségi levelek. Az új szövetségi leveleknek általában az elején arról van szó, hogy kik vagyunk Krisztusban, milyen ajándékokat kaptunk, és utána ebből következően szól arról, hogy éld meg azt, aki vagy. És néha elkövetjük azt a hibát, hogy ezt az első részt ezt nem veszük tudomásul, hanem csak a második részre koncentrálunk, hogy mit kell nekem tennem. Állandóan arra koncentrálunk, hogy akkor most mit tegyek, mit kell nekem tennem, hogy engedelmeskedjek. De hogy a kettő egymástól elválasztva nem működik. Nem szabad elkülönítenünk egymástól, nem szabad ketté vágnunk a leveleket. Erősödj meg az Istentől kapott új identitásodban, és akkor győztes keresztény leszel. A bűnelemi harcot sikere azon múlik, hogy mit gondolsz magadról. Ezen múlik. Nem azon múlik, hogy mennyire akarsz megszabadulni a bűntől. Nyilván, ha nem akarsz, akkor nem is fogsz, tehát ilyen értelemben azért múlik. De nem az akaraterőnkön múlik, nem az odaszántságunkon múlik, nem az imádságaink mennyiségén múlik, és még sorolhatnám az egyéb tényezőket. A bűn elleni harcot sikere egyedül azon múlik, hogy mit gondolsz magadról. Hogy valóban halott vagy, vagy azt mondod, hogy én a világ legbűnösebb embere vagyok. Mert egy bűnös, ha azt gondolod magadról, hogy bűnös vagy, eleve feltartott kezekkel indulsz a csatába. Mert hogy egy bűnös embertől mi várható? Egy bűnös embertől az várható, hogy a bűnben gázol nyakig. A bűnös embertől az várható, hogy az első adandó alkalommal elesik a bűnben. Vagy ha esetleg nem is az első, de a második alkalommal már garantáltan elesik a bűnben. Óriási jelentősége van annak, hogy mit gondolsz magadról. Nem véletlenül hangsúlyozza ezt Pál, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, azt gondoljátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Két példát még szeretnék hozni az Új Szövetség logikájára. Az egyik az 1 Korintus 6:15-20. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, paráznanő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki paráznanővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznasságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, aki paráználkodik, a saját test ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent a testetekben. Ugye nagyjából ismerjük a korintusi problémákat. Egy borzasztó gyülekezet volt mai szemmel nézve. Tehát én nem is tudom, hogy ma el tudnánk-e viselni ilyen gyülekezetet. Hihetetlen nagy problémák voltak ebben a gyülekezetben. Most nem is akarunk sorolni őket, csak erre az egy problémára koncentráljunk, a paráznaságra. Képzeljétek magatokat Pál apostol helyébe. Mit tettetek volna? Vagy egy mai igével szolgáló ember, egy mai gyülekezet vezető, hogyan oldotta volna meg ezt a problémát? Kezd elterjedni a gyülekezetben a paráznasság. Hogyan oldottuk volna meg ezt a problémát? Valószínűleg úgy, hogy citáljuk nekik az ószövetségi törvényeket. Főleg a 7. parancsolatot, hogy ne paráználkodj. Ugye? Tehát szembesítjük azzal őket, hogy mekkora bűnben vannak. És hogy térjetek meg belőle, mert különben elkárhoztok, stb. Stb. Pál apostol nem ezt tette. Pál apostol persze, ő is nem tagadta le a bűnt, tehát nem arról van szó, hogy ne szembesítette volna őket a bűneikkel. Nagyon is szembesítette. De nagyon érdekes módon az identitásukra alapoz. És elkezdi őket az identitásukról tanítani. Ezen példa kapcsán. Oké, paráználkodtok, és akkor hoz az ószövetségi idézetet, hogy lesznek ketten egy testé, amint az írás mondja. De aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. És ti már egyesültetek az Úrral. Ti már a Krisztus életét élitek. Ez az identitásotok. És ha komolyan veszitek az identitásotokat, akkor nem fogtok paráználkodni. És gyönyörű tanításokat ad az identitásunkról. Egyrészt az, hogy egy lélek vagyunk az Úrral. Ez egy fantasztikus dolog, tehát ha ebbe belegondoltok. És valóban így van. Ahogy a Szent Lelke belénk költözött, egy lélek vagyunk az Úrral, ez elképzelhetetlen, és mégis igaz, mert Isten igéje mondja. És a másik az, hogy vagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok. Ugye a jeruzsálemi templom annak idején mitől volt szent? Attól, hogy az ókori világ hét csodájának az egyike volt? Attól, hogy a falai aranylemezekkel voltak borítva, és hogyha egy vándor vagy egy zarándok jött, akkor elvakította az aranylemezekről visszaverődő napfény, napsugár? Vagy attól, hogy milyen szép rendben folytak ott a szolgálatok? Vagy mitől volt szent ez a jeruzsálemi templom? Nem ezektől. A jeruzsálemi templom Isten jelenlététől volt szent. A Sekina dicsőség, Istennek a dicsősége ott volt a szentek szentjében. Isten szentelte meg a jeruzsálemi templomot, és egyedül ettől volt szent. És most ugyanez a templom a mi szívünk. Ezért ez elképesztő, nem? Hogy a mi szívünket választotta Isten templomul, az ő lakhelyéül. A mi szívünket választotta, hogy megszenteljen minket, hogy megdicsőítsen minket. És azt mondja Pál apostol, hogy ezt tudjátok, hogy a testetek, a fizikai testről van itt szó, nem a szárszól, a szómáról van szó. Ha tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek levő Szentléleknek a temploma, ha elgondolkoztatok ezen, és megértitek ezt a csodálatos igazságot, akkor nem fogtok paráználkodni. Ha komolyan, ha azt tartjátok magatokról, hogy az én testem a Szentlélek temploma, akkor ez segít benneteket a paráznaság elleni harcban. Tehát ez az új szövetségnek a logikája. Vagy mondok még példát. Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hogy érzitek magatokat, amikor egy ilyen igével találkoztak? Mondjuk konkrétan ezzel az igével. Boldoggá tesztiteket? Nem. Ugye, agyonnyom minket. Hogy tudnék én tökéletes lenni? Hol vagyok én a tökéletességtől? Az a baj, hogy csak ezt veszik észre ebben a mondatban. De hol van ebben a mondatban az identitásunk? Pontosan. Ezt te mondod? Pontosan. Ha én, nekem mennyei atyám van, akkor én az ő gyermeke vagyok. Ott van az én identitásom. És az ő gyermekeként meg tudom élni ezt a fajta tökéletességet. Nem a mennyei atya tökéletességét, azért, mert ez egy abszolút tökéletesség, de egyfajta relatív tökéletességet, amiről egyébként Pál is beszél a Filippi 3-ban, hogy akik azért tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És itt ott arról van szó, hogy minden, amit megértesz Istentől, hogyha azt beépíted a meggyőződéseidbe, és hagyod, hogy az munkálkodjon benned, és eljut a cselekedeti szintig is, akkor azon a szinten te tökéletes vagy Isten szemében. És ezt meg lehet élni, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Vagy mutatok egy másik igét, Efézus 5:1, legyetek tehát Isten követői, utánzói, ugye itt az imitátor görög szó van, az imitátornak megfelelő görög szó, mint szeretett gyermekei. És lehet, hogy ettől megijedünk, és azt gondoljuk, hogy ezt Isten sem gondolhatja komolyan. Hogy cselekedjek úgy, mint Isten, hogy gondolkozzak úgy, mint Isten, hogy érezzek úgy, mint Isten, hogy teljesen imitáljam, utánozzam Isten. Persze, az a baj, hogy mindig csak a követelményeket vesszük észre. És nem vesszük észre az identitást a mondatok mögött, mert ott van, hoppá, bocsánat, mint szeretett gyermekei. Itt van az identitásod. Te az ő szeretett gyermeke vagy. És ez ki fog jönni belőled, hogy te hasonlítasz Istenre. Mert az ő szellemigényeit ültette beléd. Tehát te Isten szeretett gyermeke vagy, és ezért Istenre hasonlító tökéletes lény leszel. Ez egészen természetes. Az én fiam is hasonlít rám. Nem kövérségben, ezt előre mondom, nem ezekben, de van hasonlóság a fiam és közöttem. És ez természetes. Tehát fedezd fel, hogy ki vagy valójában, és éld meg a fiúságodat. Erről szól az új szövetség. Ha az új szövetség logikájából kihagyod a feltételt, akkor a következmény nem tud megvalósulni. Ez a baj, hogy mindig a következményt akarjuk mi saját erőből megvalósítani. A feltétel nélkül az új szövetség bíztatásai, bátorításai szigorú, teljesíthetetlen parancsokká válnak a számodra. És valahogy, mivel annyira arra vagyunk beprogramozva, hogy elvárásokat fedezzünk fel, és elvárásokat teljesítsünk, valahogy erre sokkal érzékenyebbek vagyunk. És nem veszük észre az identitásról szóló tanítást az új szövetségben. Hogy Isten nem úgy kér tőlünk semmit, hogy saját erőből. Azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen Istennek egyetlen egy elvárása van velünk szemben, és ez úgy hangzik, hogy ismerd el, hogy nélkülem nem megy. Ismerd el, hogy nélkülem nem megy, és add át magad nekem, és a tőlem való függőségben én kimunkálom benned azt, aki vagy valójában. És ha ezek szigorú, teljesíthetetlen parancsok, akkor egy csomó frusztrációt okoznak, és egy megfáradt, kudarcos kereszténységben lesz részed. Tehát fedezd fel, hogy ki vagy valójában, és természetesen, nem erőlködve, egyszerűen éld meg azt, aki vagy. És akkor még nézzük meg, hogy mi a bennem lakó bűnnek a legnagyobb hazugsága. És ehhez a Róma 7.16.17-et szeretném segítségül hívni. Pál apostol írja azt, hogy ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. A törvény, hogyha egyszerűen akarom megfogalmazni, az Isten szívében lévő meggyőződések összessége arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát vannak Istennek meggyőződései arról, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezt ő kijelentette nekünk, és ezt nevezzük törvénynek. És itt Pál apostol eljutott abba a fázisba, hogy már nem lázad Isten törvény ellen, sőt, a törvény beépítette a meggyőződéseibe. És mi is eljuthatunk, vagy eljutottunk már ebbe a fázisba, hogy belül azonosulni tudtunk a törvénnyel. Ugye a 119. Zsoltárt én a törvény himnuszának nevezem, csodálatos Zsoltár, érdemes, még ha 176 vers is, érdemes olvasgatni, mert ez a Zsoltár, ez ékes bizonysága annak, ahogy a Zsoltár író azonosulni tudott Isten törvényével. Internalizálta idegen szóval, tehát belsővé tette a törvényt. De azt mondja Pál apostol, hogy ez nem elég, mert mégis ez a tapasztalata, hogy azt cselekszem, amit nem akarok. És egy nagyon érdekes következtetést volna ebből, egy váratlan következtetés, ez pedig az, amit pirossal kiemeltem, hogy akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Tehát, hogy nem én vagyok az, aki vétkezek. Ezt mondja Pál apostol tulajdonképpen. Mert én belül nagyon nem akartam vétkezni, azonosultam a törvénnyel, teljes energiámmal azt akarom tenni, ami jó, teljes energiámmal, és mégis csak a rosszat tudom tenni. És akkor Pál levonja a következtetést, hogy itt valami nem stimmel. Itt akkor kell, hogy legyen bennem valami, ami rávesz engem a bűnre, de akkor nem én vagyok az, aki vétkezek. És itt nem arról van szó, hogy Pál lerázta volna magáról a felelősséget. A gnosztikus tanítók, meg a gnosztikusok ilyen technikákat alkalmaznak, de itt nem erről van szó, hogy Pál ebbe a csapdába beleesett volna. Pál a jelenség okát kereste. Vajon miért nem tudom azt tenni, amit akarok? Hát ez nem létezik, hogy nem tudom azt tenni, amit akarok. És mégis nap mint nap ezt tapasztalom. És miért van ez? És akkor azt mondja, hogy akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Tehát itt a kiinduló pont, hogy azt cselekszem, amit nem akarok, ebből indultik ki Pál, ez a jelenség, amit tapasztal, és akkor ebből levonja az első következtetés, hogy elismerem a törvényről, hogy jó. Mert hogy ugye arról van szó, hogy ha én beazonosítom, hogy azt cselekszem, amit nem akarok, akkor már tudom, hogy mit akarok, azt akarom, ami a törvényben meg van írva, és ezzel az akarattal én elismerem a törvényről, hogy jó. Tehát ez a mechanizmus, ez így rendben van, ez így működik, csak hogy az a probléma, hogy azt cselekszem, amit nem akarok. És ha ez a mechanizmus így megvan, akkor abból az következik, hogy már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Már nem én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Ugye, és ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, ehhez egy kicsit menjünk bele az antropológiába, tehát az embernek a felépítésébe. Az 1 Tesszalonikiusok 5:23-at szeretném felolvasni nektek, mégpedig a jó fordításban, mert ez a protestáns új fordítás, ez rendesen mellé fordította, tehát a szellemet léleknek fordítja, vagy elmének, és akkor a lélek marad a lélek, és akkor a test a test, de ez teljes zavar. Tehát itt azt mondja, hogy a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Tehát erre az ígére alapozható az ember 3 részes modellje, a test, a lélek és a szellem. A pneuma a szellem, a psziché a lélek és a szóma a test. Azért írtam ezeket a görög szavakat is ide, hogy lássuk, hogy mert nagyjából ismerjük ezeket a görög szavakat azért. Tehát, hogy a pneuma, a pneumatikus nyomás, az akkor a psziché, meg a szóma, ugye a pszichoszomatikus betegsége. Tehát azért hoztam ezeket a görög szavakat, hogy lássuk, hogy tényleg szellem-lélek testről van szó. Bár tudom, hogy ezt itt nem kell túlmagyarázni, mert ti is így tanítjátok. De máshol viszont meg kell küzdenem az emberekkel ebben. Jó. Na most az Ádámmal lévő ember, nem olvasom fel ezt a hosszú igét, az Efézus 2:1-3 tesz tanúbizonyságot arról, hogy az Ádámban lévő ember szelleme halott, és ez kihat a lélekre és a testre is, és az egész ember halott. A Krisztusban lévő ember szellemét megelevenítette Krisztus, ugye a Szent Lélek által, vagy a Szent Szellem által élő szellem, élővé vált az ember szelleme, és ez kihat a lelkére és a testére is, tehát egyre világosabb lesz, de, és a szárcs az kiszorult, az valahol itt van. Tehát ez az önző gondolkodásmód, ez kiszorult, már nem határozza meg a lényünket, nincs a középpontjában. Tehát ez az igazság, ez a Krisztusban lévő ember. Tehát ezért mondja Pál azt, hogy nem én vagyok a kivétkezett. Igen, a szárcs, a bennem lévő bűn. Már nem én vagyok, hanem a bennem lévő bűn, ez a szárcs. De nem én, mert én alapvetően, engem alapvetően Krisztus határoz meg. Nem pedig a bennem lévő bűn. Mert hogy már az van a középpontban. Viszont hogyan működik a Krisztusban lévő embernek az elhitetése? Úgy, hogy a Sátán elhiteti velünk, hogy azért a szárcs az nagyobb, mint Krisztus szelleme bennünk. Azért a szárcs az nagyobb, hiszen nézz rá a tapasztalataidra, nézd meg, hogy milyen ember vagy, és akkor a sátán mondja is, vagy a kísértő mondja nekünk, hogy hát rámutat erre, hogy ebben is gyenge vagy, abban is, stb. Stb. Tehát eleve egy torsz képet ad nekünk, és akkor szépen rámutat arra, hogy valójában nem sok változás történt. Sőt, egészen odáig is elmehetünk, hogy valójában még mindig a szársz határoz meg engem, még mindig a szársz van a középpontban, és ugyan bennem van Krisztus valahol kiszorulva, de tapasztalataim alapján ezt a modellt látom igazságként érvényesülni. Tehát az a logikám, a tapasztalati logikám, hogy vétkezek, és ezért bűnös vagyok. A lényegem a bűn. Ez egy hazugság. Ez a keresztény ember, a Krisztusban lévő embernek az elhitetése. A bűnelemi harcunk azon múlik, hogy kitől várjuk a szükségleteinknek a kielégítését. És akkor jön egy első szemébe becsomagolt gondolat. Például az, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt a szép énekeskönyvet meg tudnám lovasítani. Mondhatnám úgy is, hogy ellopni, de hát az már egyből leleplezne engem. Én ezt otthon olyan jól tudnám használni, az Ildikóval együtt énekelgetnénk otthon. Ezt mindenhol eljátszok, mindenhol énekeskönyveket kapok ajándékot. Ez csak egy példa. De csak a példa kedvéért mondom, hogy milyen jó, hogyha ezt úgy magamévá tudnám tenni. És akkor ez a kísértés, ez az egyes szám első szemébe csomagolt gondolat, ez az én gondolatom? Nem. Ez akkor válik az én gondolatom már, ha azonosulok a gondolattal. De egészen addig jöhetnek ilyen kívülről sugalmazott, ám belsőnek látszó, így becsomagolt gondolatok. De amíg nem azonosulok vele, addig még az csak egy külső gondolat, addig még semmi közöm nincs hozzá. Amikor azonosulok vele, akkor utána meg fogom cselekedni. Alig várom már, hogy elmenjetek, és akkor szépen viszem is be a szobámba az énekeskönyvet. Azért, ha eltűnik egy énekeskönyv, mert rajta keresztül. Most már senki sem most se lesz. Jó, és akkor utána, amikor lelepleződik a bűnöm, akkor elbizonytalanodom az önazonosságomban. Mert akkor a sátán vált, és hogy fog kísérteni, illetve hogy fog vádolni? Hát Lacikám, te vagy a keresztény, te adod elő itt a szép tanításokat, és közben lopod az énekes könyvet. Hát nem sül ki a szemed, vagy hogy mered magadat kereszténynek nevezni? Hogy mered magadat Isten gyermekének nevezni? Mert semmi közöd nincs Istenhez. És ebből jön a boldogtalan kudarcos élet, ami tulajdonképpen halál. Tehát ez az első két fázis a kísértés, és csak a második két fázis a bűn. És ebből jön a halál. A halál alatt most az élethiányát értem. Az igazi Krisztustól jövő élethiányát. Hadd mondjak egy személyes példát. Ez az én gyengém. Természetesen nagy fogadalmakat tettem, hogy akkor január 1-ig megváltozom, stb. Január 3-áig szokott sikerülni általában, ha jó formában vagyok. Ha nem, akkor már másodikán elbukom. Lehet, hogy néha 5-ig is sikerül, de mindegy. De a lényeg az, hogy reménytelen a dolog, a nagy fogadalma. Külön hűtőszekrényt vettünk nekem, tehát felpakoltuk a nagy hűtőszekrényre, egy kis hűtőszekrényt vettünk, hogy akkor abban lesz az én kajám, és akkor legyek szíves nem megenni a család kajáját, ami az alsó hűtőszekrényben van. Mit gondoltok, hogy melyik hűtőszekrényt nyitottam ki? Nem csak az alsót, hanem a felsőt is azért. De mind a kettő. Mind a kettő. Akkor koncentráció. Azt mondtam, hogy hát Lacikám, hát csak egy kis odafigyelzet. Nem létezik, hogy nem tudod megállni. Hát csak egy kis odafigyelés. És akkor odafigyelsz, és akkor nem fogod telezabálni magadat. nem sikerült. Abban is kudarcot vallottam. Akkor kértem emberi kontrollt. Először az Ildikót kértem meg, hogy kontrolláljam. Szegény hamar belefáradt, és feladta. Tehát azt mondta, hogy én ezt nem fogom csinálni. Tehát ez reménytelen. Nem sikerült. Aztán kértem a barátaimat is. Excel táblázatokat csináltam, és beszámoltam nekik, hogy mikor mit tettem. És bizony, hogyha telezabáltam magam, akkor kénytelen voltam beírni azt is az Excel táblába. És hát ciki volt elküldeni, de hát elküldtem, és ez sem segített abban, hogy tudtam, hogy nekem le kell írni az Excelbe, hogy mit teszek, ez sem segített, hogy ne zabáljam ki a hűtőt. Ima harc, persze, hát ez biztos akkor szellemi oka van, legyen egy nagy ima harc, amivel megszabadulok ettől a bűnös szenvedélyemtől. Nem sikerült. 1 Korintus 6, 19-20, ezt már idéztem nektek, ugye, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a testetekben, illetve ez a 20. vers, a 19. vers az, hogy vagy nem tudjátok, hogy ti a Szentlélek temploma vagytok? Áron vétettetek meg. Én ezt nem tudom hány asszín, kb. 96-os betűmérettel kinyomtattam, és kiragasztottam a hűtőre. És segített? Hát így nyitottam ki a hűtőt először, aztán már nem úgy, aztán már le is vettem róla az igét, mert nem volt értelme. Nem segített az sem. Kárhoztattam magam. Hogy hát Lacikám, hogy lehetsz ilyen tetű, hogy még ez sem állod meg. Nem segített ez sem rajtam. Akkor azt gondoltam, hogy Istenért. Hát én szeretem Isten. Hát Istenért. Egyszerűen azért, mert szeretem őt, nem fogom kinyitni a hűtőt. És kinyitottam. Áldott szolgálat után, hát azt gondoltam, hogy most úgy be vagyok töltve Isten lelkével, úgy éreztem, hát nem fogom kinyitni a hűtőt. Vagy amikor a kocsival mentem haza egy áldott szolgálat után, akkor mindig az volt, hogy most nem fogom kinyitni a hűtőt, nem fogom kinyitni a hűtőt. Arra koncentráltam már ott az utolsó 5 percben, de hát állandóan ezzel foglalkoztam, hogy a hűtő, mi van a hűtőben, és mi az, amit nem fogok kinyitni. Hát persze, hogy kinyitottam. Tehát áldott szolgálat után is. Tehát az egész tulajdonképpen a hitnek álcázott test. Ez mind a szárcnak, a testnek a próbálkozása volt arra, hogy én ettől a bűnömtől megszabaduljak. És reménytelen. És miért? Azért, mert én akarom. Saját erőből. Mi saját erőből bármit csinálunk, nem fogunk megszabadulni egyetlen egy bűnünktől sem. Nekem ez a gyengém, másnak más a gyengéje, de akárhogy próbálkozunk, nem fogunk tudni megszabadulni. Hanem mi a megoldás? Akkor ha mondjuk most lelkigondozásra elmennék hozzátok, mit tanácsolnátok nekem? Ide jövök ezzel a problémával. Felsorolom nektek is ezt a listát, lelkigondozóként, vagy mint lelkigondozónak. Mit csinálja? Igen?
Imádságban kérve, de az Isten ezt a kívánságot.
Ez már megtörtént. Az imaharc, ez volt. Mit tanácsolnátok nekem? Ez nekem sok-sok itt megér, mert valós probléma.
Az alsó hűtőbe is az legyen, ami a felsőbe.
Akkor a család kiéhezik. Nem akarok kiszúrni a családdal. Mit tanácsolnátok? Na, akkor...
Volt egy nagyon jó tanács.
Na... Csak bátran. Ezt most nem fogadom el még, mert... Az identitás?
Hogy az az ige, ami az előbb a parázassággal kapcsolatban, hogy a ti testetek a Szentlélektől.
Kitettem. Szentesültem vele. Kitettem. Na, akkor mutatom, jó? Mert már elég késő van. Egyszerűen az, hogy elegedem a problémát. Odadom Krisztusnak. Mert egész idáig magammal foglalkoztam. Egész idáig a kereszténységem arról szólt, hogy hogyan szabadulhatok meg az abálás bűnétől. Erről szólt a kereszténységem. Nem döbbenetes? Hogy nem Krisztusról szólt, hanem arról, hogy hogyan szabadulhatok meg az abálás bűnétől. És elengedem, odadom, és Krisztussal töltek ezenbe. Egyszerűen átadom neki az egészet. Én nem magammal akarok foglalkozni, nem azzal akarok foglalkozni, hogy milyen nagy zabálógép vagyok. Ami egyébként nem is igaz, mert ez az identitásomról szól, és ez hamis, hogy én zabálógép vagyok. A cselekedeti szinten igen, előfordul, hogy zabálok, de egyébként nem zabálógép vagyok, hanem Krisztus szeretett gyermeke, szent és igaz. Tehát Krisztussal töltekezem be, és ennek az az egésznek a lényege, hogy mindent Krisztus tesz bennem. Amikor elengedem és odaadom, akkor ő a megfelelő időben megszabadít engem, illetve tanít arról, hogy valójában már szabad vagyok. És ezt hitáltal elfogadhatom. És ez a győzelemnek a titka, hogyha elfogadjuk azt, hogy mi nem tudunk semmit tenni Krisztusért, nem tudunk semmit tenni önmagunkért, hogy kiráncigáljuk magunkat a bűnből, nem tudunk semmit tenni. Mi egy dolgot tudunk tenni, hogy oda megyünk a problémánkkal Krisztushoz, és elengedjük. És csak a bűnvallás szintjéig foglalkozunk a problémával. Mert ha valami bűnt elkövettünk, akkor azt a bűnt oda kell vinni Isten elé. De egyébként a szabadulásnak az a titka, hogy mindent Krisztus tesz bennem. Hogy én Krisztussal foglalkozom, és nem önmagammal. Jó? Na, ez az ábra nagyon fontos. Ugye ez az ábra, ami azt mutatja, hogy Krisztus életét élem, és én magam már meghaltam, és Krisztus él bennem, és ezért ne foglalkozzak magammal. És egyetlen egy drága követ szeretnék most csak szívetekre helyezni, hogy egyedül csak a szívedben befogadott ige tud megszentelni téged. Egész egyszerűen nincs más út. A szívedbe befogadott ige tud megszentelni téged. Jó? Imádkozzunk! Drága mennyei apukánk, köszönjük neked a te csodálatos szeretetedet, és külön most szeretnénk hálát adni minden igédért. Minden befogadott igédért, minden igéért, amivel tanítottál minket, amit már befogadhatunk, amiről a te lelked által meggyőztél minket. Ahogy már átalakulhatott eddig is a gondolkodásunk, és kérünk téged, hogy alakítsd tovább, formáld tovább a gondolkodásunkat. Szeretnénk teljesen úgy gondolkodni, ahogy te gondolkodsz rólunk. Köszönjük, hogy te a lelkedet adtad nekünk. Köszönjük, hogy azt a lelket kaptuk, aki a te szíved mélységeit vizsgálja, és ezt kijelented nekünk a te lelked által. Olyan fantasztikus ez. Ezt nem is gondoltuk volna, hogy tényleg ilyen mély közösségben akarsz velünk lenni. Nyitottak szeretnénk teljesen lenni a te lelked üzeneteire. Kérünk téged, hogy jelents ki nekünk ezeket az igéket, és kérünk téged, hogy szentelj meg minket a te igéd által. Hadd tartsuk sokkal-sokkal drágábbnak a te igédet, mint ahogy eddig tartottuk. És kérünk, hogy hadd tudjunk téged, és hadd tudjuk az igazságot is sokkal és sokkal jobban szeretni, mint ahogy eddig tettük. Ámen. Holnap folytatjuk. Ja, az Ildikó akar, illetve nem ő akar, vagy ő akar, nem tudom, de én is el tudom mondani, amiért, amit jelzett, hogy szeretnénk kitenni egy lapot, amit már említettem is, ahol ha érdeklődtök az alapítványunk iránt, akkor hírlevelet kaphattok e-mailben, vagy akinek nincs e-mail címe, postai úton is szívesen elküldjük ezeket a hírleveleket. Illetve ha valakit érdekelnek ezek a könyvek, vagy ez a CD, vagy a kazetta, akkor még az Ildikó itt lesz 15 percig, és akkor lehet venni belőle. Jó, amit így hirdettem délelőtt is. Ugye mindent elmondtam?
Én azt mondtam, hogy a hírlevél listán odaírjátok a viccet,
igen, olvasható. Igen. És ez a lap, ez itt marad egészen vasárnap délig, jó? Tehát vagy itt lesz a közelben. Jó, hát akkor köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor holnap folytatjuk. És jó pihenést
kívánok. Egy énekkel fejezni.
Ja, bocsánat, igen, egy ének, oké. Okay.
Fél nyolckor szeretnénk imádkozással kezdeni, mint a ma reggelit.
8 órakor, illetve imádkozás, és akkor 8 órakor reggeli. Délután játék lenne, illetve foci, vagy közös dolgok, úgy terveztük. Este pedig tábortűz szalonasütés, nem kötelező, de ha esetleg valaki, ha az égiek is úgy akarják, ha valaki erre számít esetleg, és idejön, akkor hozza magával valami kabátot, vagy valami pulóvert, mert este hűvösebb van. Tehát ha valaki így gondolkodik, mondja szóval, hogy szalonna van, azt nem kell gondolni. Azt
akarom mondani, hogy a programpont szerint a táborokról készült képek megtekintése következve. Na, aki esetleg nem volt itt elárok, hogy tudtad ezt délután az esőben már megtettük, nagyon imádkoztunk. Igazából nem azért, de mindegy, szóval, és most meg 9:30 van, és 40 perc a két videó, úgyhogy mérlegelni kéne testvérek, hogy lenni. Nem tudom, hogy ki nem volt itt, aki látja szeretni mindenképpen. Igen. És ki szeretné privátban megnézni. De mindegy, szóval egyébként tudat tudom adni bárkinek pendrive-on, bármelyik ezek videók, nem is képek, hanem videók össze vannak látva. Tehát bárki az, hogy a videót megnézni, hogyha az ott megoldás lenne. Akkor jó, akkor most elmegyünk. Figyelmet!
Ez
így van, sínyáltunk.
Maradjon is szabad.
Köszönöm, hogy ezeket könnyen elvesztem.